Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Békási Szabolcs, országos kollegiális szakmai vezető, házi orvos, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Közismert tény, már én is legalább 25 éve hallom, hogy a magyar egészségügyi ellátás az túlzottan kórházcentrikus, és ezzel valamit kezdeni kell, de mégsem kezdődött ezzel igazán semmi. Nem lehet, hogy ezt megszoktuk, és aztán meg is szerettük, és mindenki megtalálta magának benne a helyét, és ezt így elműködtetgetjük úgy, ahogy.
De kétségtelenül ez a megállapítás igaz, ezt én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rossz szocializációs örökségnek a része. Egész egyszerűen a magyar egészségügyi ellátórendszer, még a rendszerváltást megelőző időszakban is már úgy szocializálódott, hogy túlzott mértékben kórházcentrikus volt. Aztán a rendszerváltást követő időszakban ugyan a jelenlegi háziorvosi struktúra alapjai lefektetésre kerültek, kialakultak a háziorvosi körzetek, de az igazi áttörést a kórházcentrikus ellátórendszer tekintetében nem sikerült még a mai napig elérni. Itt azonban meg szeretném jegyezni, hogy azért ez a legtöbb OECD országban egy meghatározó probléma, tehát nem kizárólag egy magyar sajátosság, ugyanakkor talán Magyarországon még inkább markánsan jelentkezik ez a probléma. Ez a különböző statisztikai mutatókban is megmutatkozik. Magyarországon az egyik legmagasabb a kórházban töltött napoknak a száma azon betegek esetében, akik egyéb iránt a járóbeteg ellátásban, vagy a házi orvosi ellátásban is kezelhetők lennének.
Hol lehetne elkezdeni a szokások megváltoztatását? Ugye aki azt szokta meg, hogy a bajával kórházba kell menni, mert az a biztonságos, őt már nehéz lesz meggyőzni, hogy ez nem így van.
Ez nyilvánvalóan egyfajta lakossági edukáció kérdése is, tehát azokat a rossz beidegződéseket is le kellene törni, amik ezzel kapcsolatban a lakosságban megvannak, miszerint bizonyos problémákkal, feltétlenül kórházi körülmények között lehet kell gyógyulni. Másrésztről viszont ellátás szervezési, strukturális finanszírozási kérdés is, tehát magának az egészségügyi ellátórendszernek is tulajdonképpen ehhez igazodnia kellene. Ennek egyértelműen az alapját az jelenteni, hogy az egészségügyi alapellátás szintjén jussanak minél szélesebb körű szolgáltatáshoz a páciensek, és hogyha azt tapasztalnák, hogy ott a fennálló problémáikra minél szélesebb körben kapnak megoldást, akkor tulajdonképpen ők is elfogadnák azt, hogy a bizonyos megbetegedések esetén nem kell a járóbeteg ellátásba vagy a kórházi ellátáshoz fordulniuk.
Látják a betegek szintje fölött egyenlévő problémát, jelesül azt, hogy nincs az a polgármester, aki, hogyha bárki hozzá akarna nyúlni a kórházához, akkor ne a teljes testével feküdne keresztbe, akár még a saját kormányával szemben is, mert ha kórházan van, akkor mi egy fejlett település vagyunk, és én is vagyok valaki.
Én nagyon köszönöm, hogy szerkesztő úr rávilágított erre a problémára, mert az egyik legfontosabb kérdésként tekintek erre én is, nem csak a kórházcentrikus rendszer kapcsán, hanem úgy általában véve az egészségügyi reformok kapcsán ez egy nagyon nehezítő tényező. Ha csak a saját szakterületemet vizsgálom, és a betöltetlen körzeteknek a kérdését vesszük korcső alá, illetve az, hogy a háziorvosi praxisoknak a helyzete miként alakul jelenleg Magyarországon, akkor ebben a kérdésben is egy meghatározó jelentőségű a helyi önkormányzati lobby. Ugyanis azt látjuk, hogy a körzet struktúra reformja már az szükségszerűvé vált, és azért nem tudunk ezen egyszerűen hatékonyabban haladni, mert sok esetben helyi önkormányzati érdekek állnak ezzel szemben. Ugyanakkor a demográfiai változások, az egészségügyi digitalizáció, a technológiák fejlődése ugyanakkor lehetővé és szükségszerűvé is tenni azt, hogy a jelenlegi körzet struktúrán változtassunk, és más módon biztosítsunk a lakosságnak megfelelő szintű egészségügyi alapellátást.
Hogyha egyszer lesz hozzá akarat valami csoda folytán az egészségügyi szerkezet átalakítására, akkor milyen lépésekkel kell szerkezeti reformot csinálni, hogy az értelmes legyen? Mert lehet úgy is csinálni, hogy valaki rosszul nyúl bele, és utána az összes eddigi eredményt is fölborítja, és semmisé teszi.
Én úgy gondolom, hogy a szerkezeti reformnak az alapja egyértelműen az alapellátás megerősítése, és nem csak azért mondom, mert haza szeretnék beszélni, hanem egész egyszerűen a legtöbb nemzetközi tanulmány is erre rávilágít. A WHO is néhány évvel ezelőtt kiadott ezzel kapcsolatban egy közleményt, amiben arra bátorítja a tagállamokat, hogy az egészségügyi ellátórendszereiknek a reformja során a megerősített alapellátás irányába forduljanak, hiszen az egészségügyi ellátórendszer piramisának ez adja az alapját. Itt meg szeretném azt jegyezni, hogy azért Magyarországon ezzel kapcsolatban elindultak fejlesztések, és várjuk azt, hogy néhány héten belül egy házi orvosok hatáskörét bővítő javaslatcsomag is hatályba lép. Ez tulajdonképpen egy kezdeti lépés ezen strukturális reform kapcsán, de egy nagyon fontos lépés. Ennek köszönhetően bizonyos krónikus megbetegedésben szenvedő pácienseknek egy sokkal szélesebb terápiás lehetőséget tudunk biztosítani, és sok esetben bizonyos megbetegedések esetén nem kell a járóbeteg szakellátásba utaljuk majd a pácienseinket.
Legalulról nézve ez úgy fest, hogy a házi orvosnak van egy rendelője, van bent egy szoba, ahol ő meg az asszisztense van, meg van egy váró. És ha minden oké, akkor ez szépen ki van festve, működik, van benne számítógép. Ha bővítik a hatáskört, akkor ezen mit kell változtatni? A bővülő hatáskör több ellátandó feladat. Új diagnosztikai berendezések, új személyzet, nagyobb váró. Mit kell csinálni?
Nagyon éles meglátás szerkesztő úr részéről ez a kérdés, és ezt érdemes kibontani valóban. Azt látjuk, hogy jelenleg a háziorvosi alapellátásban évente 70 millió orvosbeteg találkozásra kerül sor. Ez egy borzasztóan magas szám. Ez az OECD országokkal való összevetésben torony magasan vezetünk az orvosbeteg találkozások számát illetően. Ennek hátterében strukturális problémák és szintén lakossági edukációval kapcsolatos kérdések állnak. Itt egy külön forgalmi számra fel szeretném hívni a figyelmet, miszerint 2025. januárjában 7 millió 55 ezer orvosbeteg találkozásra került sor az egészségügyi alapellátásban, ami azért nagyon szemléletes, mert ez még a Covid pandémia idején mért legmagasabb betegforgalmi adatokat is meghaladta, holott most azért ilyen szempontból egy konszolidációs időszak van, de valamilyen okból kifolyólag ez a rendkívül magas betegforgalom ez megmaradt az alapellátás. Tehát arra számítottunk, hogyha majd levonul a pandémia, akkor a pandémiát megelőző picit mérsékeltebb betegforgalmi adatokkal kell megküzdenünk. Ez az időszak azonban nem jött el, tartósan magas maradt az alapellátásnak a betegforgalma. Tehát amikor strukturális reformról beszélünk, akkor nyilván ezt a problémát is kezelnünk kell, illetve arra a szempontra is gondolnunk kell, amit említett, hogy a hatáskörök bővítésével milyen egyéb feladatok jelennek meg, amiket az alapellátás szintjén kell kezelni. Ezeknek egy része valóban erőforrás igényes, más része viszont akár még meg is könnyíti a betegutaknak a kezelését. Mondok erre egy példát. Jelenleg, hogyha bejön a rendelünkbe egy diabéteses beteg, és azt látjuk, hogy a különböző anyagcsere paraméterei a laborvizsgálati eredmények alapján nincs megfelelő szinten, akkor nekünk egy nagyon bonyolult úgynevezett betegút menedzselésbe kell kezdenünk, meg kell próbálnunk ezt a pácienst a járó beteg szakellátás irányába referálni, különböző kiegészítő vizsgálatokat kell neki rendelnünk, ez nagyon sokszor időigénye, és bonyolult elmagyarázni a páciensnek, hogy milyen folyamatokon kell végigmennie. Ehelyett, hogyha helyben tudok meghozni egy döntést, helyben tudom ennek a betegnek a terápiát biztosítani, akkor az sokkal kevésbé erőforrás igényes. Sokkal kevésbé akár humán erőforrás igényes, de az időbeli ráfordítást is úgymond segíti. Elképzelhető, hogy ebben az adott esetben a páciensre fordítandó ellátási idő még csökkenhet is, hiszen helyben tudok hozni egy gyors döntést. De természetesen, hogyha ennél egy sokkal szélesebb körű hatáskörbővítésben gondolunk, és egy hosszú távú egészségügyi reformban, aminek a alapját a megerősített alapellátás jelenti, akkor ennél sokkal többről van szó, és akkor ténylegesen meg kell azt vizsgálni, hogy az erőforrások azok miként vannak a rendszerben jelenleg elosztva. Nyilvánvalóan minden ágazat örül annak, hogyha plusz erőforrások érkeznek a rendszerbe, Ugyanakkor mi meg vagyunk arról is győződve, hogy a jelenlegi erőforrások sem biztos, hogy optimálisan vannak elosztva. Nagyon kórház központú jelenleg a finanszírozás és a humán erőforrásnak az eloszlása is.
De bocsánat, maradva egy pillanatra még a cukorbeteg példájánál, ha bemegyek, mint cukorbeteg a rendelőbe, és önök azt látják, hogy a paramétereimmel valami nem stimmel, akkor ott kell nyilvánvalóan egy új vizsgálatot csinálni, hogy lássák a friss adatokat, mert hát elvileg a korábbi adatok azok benne vannak az egészségügyi szolgáltatási térbe, de én, mint beteg, azt várom az orvostól, hogy a legfrissebb adataimmal dolgozzon, mert én akkor vagyok nyugodt. Akkor azt csinálnak ott helyben egy vizsgálatot? És akkor van hozzá laborjuk? És abból a laborból mikor jön vissza az eredmény? Nekem mikor kell visszamenni benne, mint betegben? Ezek a kérdések merülnek föl, és erre mind pozitív választ kapok, akkor leszek nyugodtabban, hogy ez a rendszer olajozottan fog működni.
Ez tökéletesen egyetértek, nyilván ez is egy nagyon fontos szempont, de talán még fontosabb szempont az, hogyha ott van a friss laboreredmény. Az orvosnak megvan a megfelelő tudása ahhoz, hogy a adott laboreltérés esetén mit kellene tennie, de nem tudja megtenni hatásköri korlátok miatt, és emiatt őt az ellátórendszernek a felsőbb szintjére kell utalnia, akkor nyilván ez egy nem megfelelő állapot, és ezen szeretnénk főként javítani. Tehát, hogy amikor ott van a friss labor, helyben tudjon megtörténni a döntés és a terápia elrendelése. Én úgy gondolom, hogy ez a kulcs. De ettől függetlenül természetesen nagyon fontos az is, hogy a különböző kiegészítő szolgáltatások, amik szükségesek ahhoz, hogy a házi orvos definitív, azaz végleges, a helyben elvégezhető szolgáltatásokat tudja biztosítani, azok is olajozottan rendelkezésre álljanak.
A képzettséget említette, a házi orvosok képzettsége megfelelő, ehhez a saját házi orvos ismerőseimben azt látom, hogy amikor nem dolgoznak, akkor valamilyen továbbképzésen vannak. Tehát...
Egyértelműen igen, tehát erre egy egyértelmű igen válaszsal tudok reagálni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már jó néhány éve a házi orvostan szakképesítés egy önálló disziplina. Tehát egy önálló szakképesítés, mint a belgyógyászati, kardiológiai vagy fülorgégészeti szakképesítés. És ugye többek között köszönhetően a képzőintézmények felkészültségének, a képzési kurikulumnak a házi orvostan szakorvosok úgy kerülnek ki a képzőegyetemnek a padsorai közül, hogy egy megfelelő kompetenciával, azaz tudásanyaggal, egy napra kész tudásanyaggal rendelkeznek a modern gyógykezeléseket illetően. És ezért szoktuk azt hangoztatni, hogy a háziorvosoknak nem a kompetencia szintje alacsony, hanem a meglévő kompetencia szinthez képes rendelkezésre álló jogosítványaik nagyon szűkösek, és ezeken szeretnénk a következő hónapokban jelentősen javítani. Ennek a bővítését szolgálja az a javaslatcsomag is, aminek a hatályba lépését néhány héten belül várjuk.
De milyen területeken kívánnak, vagyis hát a javaslat milyen területeken próbál hatáskörbővítést?
Hát főleg azokon a területeken, amik nagy népegészségügyi jelentőségűek, amiknek az előfordulási gyakorisága rendkívül nagy Magyarországon, ezek jellemzően olyan nem fertőző krónikus megbetegedések, amiknek az egészséggazdaságtani hatásai is markánsak, másrésztről pedig jelentősen meghatározzák a társadalomnak az egészségi állapotát. Tehát nyilvánvalóan ilyenek a kardiovaszkuláris megbetegedések, amik a mai napig vezető halálokként szerepelnek Magyarországon a statisztikai adatok között, a cukorbetegség, a különböző daganatos betegségeknek a megelőzése és a szűrés, ezek mind-mind olyan területek, ahol hatékonyan be kell tudjunk avatkozni az alapellátás szintjén a következő években.
A szívbetegségeknek a gyógyításában is hatáskört húzna be a házi orvosi kar?
Így van, a jelenlegi koncepció alapján igen. Itt azonban ki szeretném azt emelni, hogy ugyan a házi orvos tanszakma egy önálló disziplina, tehát maga is képes arra, hogy különböző szakmai javaslatokat intézzen a döntéshozó felé, de azért a társszakmák képviselőinek a támogatását és a véleményét minden esetben kikérjük ezekben a kérdésekben. Nyilván így célszerű ezekben a kérdésekben előre lépni.
A társszakmák például a szív- és érgyógyászok mit szólnak ahhoz?
Így van, tehát amikor egy szívérrendszeri kérdést illetően van szó az alapellátásnak a hatáskör bővítéséről, akkor mindig megkérdezzük az aktuális szakmáknak a képviselőit.
Miért lenne jó ez a betegnek? Mi betegek olyanok vagyunk, hogy minden problémánkkal ami akár kicsi is, az nekünk a legnagyobb. Azzal mindig a lehető legmagasabb helyre igyekszünk eljutni, mert azt tanultuk, hogy legjobban a dolgot a professzor úr tudja, és a professzor úr általában nem a házi orvosi rendelőben ül. Így szocializálódtunk.
Minden tiszteletünk természetesen a magasan képzett klinikus kollégáké, mi is támaszkodunk természetesen a mindennapi gyakorlatunk során az ő szakértelmükre, meglátásaikra, ugyanis ugyanakkor ezzel a rossz beidegződéssel, ami a páciensek nagy részében megvan, ezzel a közeljövőben mindenképpen szakítani kell. Egyértelműen az jelenti a megfelelő ellátást, hogyha minél szélesebb körű szolgáltatásokat az alapellátó orvostól tudnak megkapni a páciensek. Egyébként nem állunk annyira rosszul ezen a téren, hiszen az összes lakosság körében végzett reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy az egész egészségügyi ellátórendszeren belül a házi orvosokkal kapcsolatos úgynevezett bizalmi index a legmagasabb a rendszerben. Tehát az általános tapasztalat az az, hogy azért a pácienseknek a döntő többsége bízik a házi orvosának a szakmai felkészültségében, és érdemes lenne ehhez a bizalmi indexhez igazítani azokat a jogosítványokat, amik mentén szélesebb körű szolgáltatásokat is tudnának majd nyújtani a kollégák.
Szintén egy napi probléma, hogy kinek a kezében lenne az idős, sokféle betegséggel küzdő emberek gyógyszerelésének menedzselése. Most azt tapasztaljuk, hogy ahány helyre eljutnak, annyiszor állítják át a különböző gyógyszereiket, ezt vegyük ki belőle, Jóska bátyám, akkor ezt tegyük be, Jóska bátyám, nézzük meg, hogy fog-e menni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És az ember egy idő után elveszti a fonalat, hogy most akkor mit szed.
Igen, ez alapvetően egy háziorvosi hatáskör és feladat. Nyilvánvalóan ennek a problémának a kezelése a praxisoknak a hatáskörébe kellene, hogy tartozzon. Érdemes ezt informatikai szempontból minél hatékonyabban támogatni, hogy ezek a gondozási folyamatok egy kézbe tudjanak összpontosulni. Itt azonban meg szeretném jegyezni, hogy azért az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek a fejlődése sokat tett ehhez a folyamathoz. Tehát a gyógyszerek, a krónikusan szedett gyógyszereknek a teljes köre már megtalálható az EST-be, sőt, most már ugye az egészségablak is támogatja azt a funkciót, hogy a páciens is látja a rendszeresen szedett gyógyszereit az alkalmazásban, de vannak napirenden olyan egyéb informatikai fejlesztések is, amik ezt a folyamatot további még jobban tudják támogatni. Ilyen többek között például a struktúrált laboradatkezelésnek a kérdése is úgy általában véve az EST-be feltöltendő és lehívható egészségügyi adatoknak a struktúráltsága. De az egészségablak funkcióira mindenféleképpen felszeretném hívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, és bíztatnék is mindenkit arra, hogy ezt lehetőség szerint töltse le ezt az alkalmazást, hiszen számos olyan hasznos funkcióval rendelkezik, ami nem csak a kedves hallgatóknak az életét könnyíti meg, de nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz is, hogy a házi orvos ezeket a gondozási és beteg útkezeléssel kapcsolatos feladatokat hatékonyabban tudja végezni.
Még mindig maradva a valószínűleg legnagyobb páciensi körnél, az idősebb embereknél, az általuk igényelt gondozási feladatokat, azokat hogy lehet beilleszteni a házi orvosi szerkezetbe? Ez nem feltétlenül igényli az orvos közreműködését. Ezt lehet, hogy minden további nélkül egy nagy tapasztalatú asszisztens meg tudja csinálni.
Tökéletesen egyetértek, és ugye amikor elkezdtük annak a gondolatmenetnek a kibontását, hogy a kórházcentrikus ellátórendszernek a probléma körétől hogy kellene eljutni a megerősített alapellátásig, akkor ennek az egyik kulcsa pont a szakdolgozói humán erőforrás rendelkezésre állásának a kérdése. Itt szintén egy nagyot kell lépnünk ezen a területen a következő években. Magyarországon az egyházi orvosi praxisra jutó átlagos szakdolgozói létszám az 1,3 fő. Ez jelentősen elmarad nyugat-európai országok alapellátó praxisainak a humán erőforrás ellátottságra.
Legalább két embernek kéne a házi orvos keze alá dolgozni?
Vagy ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés. Az biztos, hogy ezen az 1,3 főn a következő években javítani kell. Ez nyilvánvalóan ez a kérdés, ez függ a praxisok nagyságának a kérdésétől is, a praxisoknak a földrajzi elhelyezkedésétől, mennyire széttagolt egy adott körzet. Minden esetre előre haladott egyeztetéseket folytatunk erről a kérdésről is, hogy többek között például a kiterjesztett hatáskörű ápolók, akik egy magasabb kompetenciával rendelkeznek, az alapképzettséggel rendelkező ápolókhoz képest, ők miként tudnának hatékonyan belépni a háziorvosi rendszerbe és segíteni az ő munkájukat. Itt az egészségügyi államtitkársággal egy több hónapra visszanyúló egyeztetési folyamatnak a vége felé tartunk. Minden hamarabb őket tulajdonképpen be kellene állítani a rendszerbe, hogy azokat a gondozási folyamatokat, amikre ön is utalt, megfelelő módon tudják segíteni. Itt egy nagyon fontos első lépés történt, ugyanis a szakdolgozóknak az úgynevezett kompetencia keretrendszere került kihirdetésre néhány héttel ezelőtt a magyar közlönybe, ami egyébként illeszkedik ehhez a gondolatmenethez.
Tehát nekik több lehetőségük lesz korábbi orvosi feladatokat elvégezni? Ezt így kell érteni, mert ezt a betegek így fogják föltenni, de ezt nem múltkor még a doktornő csinálta.
Én úgy gondolom, és ebből kapcsolatban teljes a szakmai konszenzus az ápolástan szakmát képviselő vezető szakemberekkel is, hogy a kiterjesztett hatáskörű ápolók és a magasabb kompetenciával rendelkező ápolók semmiféleképpen nem az orvosoknak a munkáját váltják ki. Ez sajnos a köztudatban nagyon sokszor így terjedt el, de szó sincs erről, és ez természetesen mi is szakmai oldalról ragaszkodunk, és az a jó hír, hogy ebben a szakképzés végző kollégák sem szeretnék az orvosoknak a feladatait magukra vállalni. Sokkal inkább egy ilyen támogató szerepkört tudnak ők betölteni, azaz egy-egy praxisban az orvosnak a felügyelete mellett pont azokban a gondozási tevékenységekben tudnak az orvosnak segítségére lenni, amire szerkesztő úr is utalt. Tehát az ő kompetenciájuk kiválóan alkalmas arra, hogy egy praxisban ezeket a krónikus gondozással, a krónikus betegségek menedzselésével kapcsolatos folyamatokat karbantartsák, átnézzék, ezzel kapcsolatban bizonyos döntéseket hozzanak, és azt referálják a praxis orvosának.
A praxis és a beteg kapcsolatnak mi a legcélszerűbb, legrövidebb útja? És megint a legnagyobb beteg körre az idősekre szeretnék kitérni, akiknek nem valószínű, hogy van otthon okos telefonjuk, ahol az egészségablakot tudnák bütykölni. Tehát ők telefonálni fognak. Az nem szokott működni, mert amikor rendelnek, akkor ott meló van, nem fogják fölvenni a telefont, akkor jön a másnap, a harmadnap, a negyednap, és a végén nincs kapcsolat, akkor elindul, elbattyog a beteg, és akkor vagy ott talál valakit, vagy nincs rendelési idő. Szóval ezt hogy lehet jól megszervezni?
A rendelési idők azok viszonylag jól definiáltak, és a működési engedélyek is erre vonatkozóan vannak kiadva. Tehát, hogyha egy dedikált rendelési időben nincs rendelés, akkor az nyilván baj. Az baj, azzal hatósági, egészségügyi hatósági szinten kell foglalkozni. Én úgy gondolom, és az a gyakorlati tapasztalat is, hogy azért az idősebb generáció is egyre jobban hozzászokik a digitalizációhoz, és meglepő módon egészen jó készséggel használják ezeket az innovatív digitális megoldásokat. De természetesen az ő esetükben azért nem várható el az, hogy teljes mértékben erre a dologra támaszkodjunk. Ezért személyes jelenléttel járó ellátásuk, sőt a hagyományos ellátás, amikor nem időpontra érkeznek, hanem megjelennek a rendelőben, továbbra is biztosította az ő esetükben is. Ugye itt problémaként szokott még felmerülni az, hogy miként jutnak el a rendelőbe, illetve amikor a praxisok, a körzetek átalakításának a folyamata van napirenden, és visszautalhatunk a beszélgetés elejére, hogy ugye a helyi önkormányzati érdekek azok mi mentén tartják fenn a jelenlegi nem optimális körzetstruktúrát, akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy hogy fog eljutni a páciens mondjuk nagyobb távolságra egy rendelőbe. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell szervezni, ez egészséggazdaságtani és a ellátás jó minőségben történő nyújtása szempontjából még mindig egy kedvezőbb helyzet, mint hogyha elapróznánk az ellátást, és mondjuk szorványtelepüléseken heti néhány órában lenne csak jelenléti orvos.
Van elég praxis ma Magyarországon?
A különböző sajtóorgánumoknak egy kedvelt témája a háziorvosi praxisok számának, a betöltetlen praxisok számának alakulása. Ugyanakkor én ezt egy nagyon rossz mérőszámnak tekintem, és el is fogom mondani, hogy miért. Ugye utaltunk arra a beszélgetés elején, hogy a rendszerváltást követően alakult ki a jelenlegi körzet struktúra az 1990-es évek közepén. És egy nagyon érdekes statisztikai mutatóra szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét, miszerint az 1990-es évek közepén darabszámra megegyező volt a háziorvosi körzeteknek a száma, mint napjainkban. Ugyanakkor ez idő alatt a KSH adatai szerint jelentős demográfiai változások történtek.
Fogytunk.
Nagyon markáns volt a népességfogyás, majdnem az 1 millió főt is eléri, illetve országhatáron belül is olyan belső migrációs folyamatok következtek be, miszerint vidéki települések elnéptelenedtek, az urbanizált környezetben keresték a fiatalok a boldogulásukat.
Viszont öregedtünk is.
És öregedtünk is, és ezeket a demográfiai folyamatokat a körzetstruktúra nem követte le. Tehát az 1990-es évek közepén darabszámra megegyező volt a háziorvosok körzeteknek a száma, mint napjainkban. Ehhez képest viszont majdnem 1 millió fővel kevesebb él ma Magyarországon. Ez tökéletesen rávilágít arra, hogy a körzetreform az nagyon megérett, tehát a körzet struktúrával valamit kezdeni kell, mert ez a rendszer ebben a formában nem fenntartható. Ugye jelenleg 970 betöltetlen körzet van Magyarországon, ugyanakkor ennek a 970 betöltetlen körzetnek a nagyon nagy része nem méretgazdaságos, pont azok miatt, a demográfiai változások miatt, amire utaltam, és itt visszajön ez az önkormányzati kérdéskör, amire szintén utaltunk a beszélgetés elején, hogy nyilvánvalóan egy helyi önkormányzati vezetőnek ez egy óriási presztízsveszteség, hogyha egy körzetet összevonnak egy másikkal. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezen a folyamaton végig kell menni, hiszen ezeken a területeken a jó minőségű alapellátás úgy tartható fenn, hogyha egy dedikált rendelőben folyamatosan elérhető házi orvos biztosítja ezeknek a pácienseknek az ellátását.
De mi volna a körzet határ szervezés célszerű elve? A betegek abból indulnak ki, hogy hát azért mégiscsak egyenlő állampolgárok vannak Magyarországon, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésnek annak nagyjából egyenlőnek kellene lennie. Csak ezt nehéz elképzelni Budapest 5. kerületében, meg mondjuk Battonyán, ahol a homok világban terepjáróval meg lóval kell menni.
Tökéletesen egyetértek, ezeket finanszírozási szabályozókkal kell kezelni, ezeket a kérdéseket, tehát nyilván más finanszírozási szabályok kell, hogy vonatkozzanak egy 5. kerületi háziorvosi praxisra, mint egy vidéki szorványtelepüléseket ellátó praxisra. Ezekre vannak egyébként különböző szakmai javaslatok, hogy hogyan lehetne beépíteni olyan finanszírozási ösztönzőket, amik ezeknek a területeknek az ellátását segítik. És ha már a finanszírozásnál tartunk, akkor beszeretnék hozni egy olyan szempontot is, hogy véleményem szerint a finanszírozási rendszeren keresztül kell támogatni azt a folyamatot, hogy mind az önkormányzatok, mind maguk a házi orvosok legyenek érdekeltek abban, hogy ezeket a körzetátalakítási folyamatokat kezdeményezzék. Ezt úgy lehet elérni, hogy a finanszírozási rendszeren keresztül kell azt támogatni, hogy a háziorvos és az önkormányzat is érdekelt legyen abban, hogy egy-egy háziorvos jól szervezze a betegellátást. Nem feltétlenül akarom azt mondani, hogy minél több beteget lásson el, mert ez önmagában nem egy helytálló megállapítás. Ugyanakkor azt a folyamatot mindenképpen támogatni kell, hogyha több beteget lát el, és ösztönözve van a több betegellátására, akkor lehetősége legyen további szakdolgozókat felvenni a praxisba, vagy más szabályozókkal támogatni ezt a folyamatot. Ezért a trend az egyértelműen abba az irányba mutat, hogy valószínűleg nagyobb praxisok lesznek nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában a jelenleginél, és ezt kell valahogy a finanszírozási rendszeren keresztül támogatni, ezt a folyamatot, hogyha viszont nagyobbak lesznek a praxisok, akkor ott több szakdolgozó tudjon megjelenni és segíteni a betegellátást.
Megpróbálom elképzelni, valami olyasmit kellene elérni, hogy egy végzett orvos, egy lendőházi orvos, az szabadon tudjon mérlegelni, hogy Batonyán, Őri Magyarósdon, vagy bárhol alakít-e praxist, és azt tudja mondani, hogy én döntöm el, hiszen bármelyik választásomat meg fogják finanszírozni, ha én jól csinálom. Tehát ne legyenek ilyen kényszer.
Leegyszerűsítve tulajdonképpen igen. Hogyha egy szóval fogalmazhatnék, akkor a praxis menedzsment szemléletet kell erősíteni, és nyilván ezt a kollégákban is erősíteni kell ezt a szemléletet, másrészt a finanszírozási rendszeren keresztül kell támogatni.
Azaz, hogyha valaki, hogy ez mivel jár?
Így van, tehát hogyha valaki több beteget hajlandó úgymond ellátni, akkor nyilvánvalóan ezért egy jóval magasabb finanszírozást kell számára biztosítani, hogy a több beteg ellátásának a érdekében fel tudjon venni további szakdolgozókat, vagy más módon tudja megszervezni és támogatni az ellátást. Tehát a jelenlegi finanszírozási struktúra tulajdonképpen főként az díjazza, hogy mennyi idős a házi orvos, aki dolgozik a praxisba, és kevésbé veszi figyelembe az elvégzett munkának a mennyiségét és minőségét. És a következő években ezen kell véleményem szerint változtatni, hogy az elvégzett munkának a mennyisége és a minősége is sokkal fajsúlyosabban legyen díjazva.
Említette, hogy 970 betöltetlen praxis van Magyarországon. Ez a 2300 valahány településhez képest mérendő, vagy az ellátott területeket ilyenkor figyelembe venni. Szóval ez honnan lehet tudni, hogy ez sok vagy kevés ez a betöltetlen?
Igen, ezt pontosan nem lehet tudni, és pont erre próbáltam utalni, hogy ez azért egy rossz mérőszám, mert a körzeteknek a darabszáma nem változott az egymilliós lélekszámfogyáshoz képest, illetve vannak még egyéb nagyon érdekes mutatók. Jelenleg a 970 betöltetlen körzetben majdnem 300 olyan háziorvos kollégánk dolgozik, aki főállásban helyettesít. Azaz tulajdonképpen ezek a körzetek be is vannak töltve, csak valamilyen okból kifolyólag ott helyettesítés útján történik az ellátás. Valószínűleg azért, mert az a praxis menedzsment szemlélet, amire utaltam néhány perccel ezelőtt, az ott nem tud érvényesülni. Tehát a finanszírozási rendszernek ezt a folyamatot is támogatnia kell, hogy azok a fiatal kollégák, akik végeznek az egyetemen, ők lehetőség szerint minél hamarabb betöltsenek egy praxist. Ez is hiányzik jelenleg a rendszerből. Hogyha néhány évvel ezelőtt folytatjuk ezt a beszélgetést, akkor az utánpótlás helyzetével kapcsolatban még azt a megállapotást is tettem volna, hogy kritikus. Mára viszont azt látjuk, és ezt a tanszékvezető kollégák is büszkeséggel szokták különböző fórumokon hangoztatni, hogy az úgynevezett rezidensi keretszámok, a háziorvosi rezidensi keretszámok évről évre tulajdonképpen betöltöttek, sőt, egyes tanszékeken már túljelentkezés is van. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy nagyságrendileg 200 háziorvos tanszakorvos végez évente a négy képzőegyetemnek a falai között. Ugyanakkor ezek a kollégák nem kezdik meg a szakképesítésük megszerzését követően a tevékenységüket, avagy helyettesítéssel látnak el egy-egy praxisnak a házi orvosi feladatait. Ezen mindenképpen változtatni kell a jövőben.
Nyilván kiszámolják, hogy az úgy nekik jobb, és azért mennek, vagy valami más oka van?
Nincs meg az a menedzsment szemlélet, ami ezt a folyamatot támogat. És nem a kollégákban nincs meg feltétlenül a menedzsment szemlélet, hanem a finanszírozási rendszerben vannak sajnos jelenleg olyan problémák, amik ezt a folyamatot nem támogatják. Ugye, ahogy említettem korábban is, jelenleg az életkor az egy nagyon-nagyon meghatározó abban a tekintetben, hogy mekkora egy-egy praxisnak a finanszírozás, és nyilván egy fiatal számára ez kevésbé vonzó.
Nem akkora a szorzója az életkora miatt.
Leegyszerűsítve, igen.
Uh-huh. Amikor elindultak a praxisok, akkor emlékszem, hogy ezek tulajdonképpen vagyoni értékű jognak számítottak. De ma is így van? És ha igen, akkor mi van a betöltetlen praxissal? Akkor az egy halott pénz, vagy mi?
A praxisjog az valóban egy vagyonértékű jog, és egyébként ezzel kapcsolatban is rendkívül széles szakmai viták zajlanak jelenleg is, hogy a praxisjognak a jelenlegi intézménye megfelelő-e, vagy ezen is változtatni kell, és valamilyen teljesen új megközelítés útján kell tulajdonképpen a körzet struktúrát szervezni. Ezzel kapcsolatban még nem született döntés, de megfontolandó az is, hogy a praxis jognak a kérdését felülvizsgáljuk, és egy teljesen más megközelítés alapján szervezzük az egészségügyi alapellátást. Ez egyébként a rendszerváltást követően egy jó eszköz volt arra, hogy a praxisoknak a funkcionális privatizációja végbe menjen. Ugyanakkor azt látjuk, hogy lehet, hogy 2025 környékén ennek a rendszerén változtatni kell, és valamilyen más módon kell ezt a problémát kezelni. Ugye a betöltetlen körzetekben a praxisjog egy személyhez köthető jog, a betöltetlen körzetnek nincsen állandó háziorvosa, tehát ott a praxisjog sem értelmezhető ebben a kontextusban.
Ha belenyúlnak a praxis rendszerében, akkor a meglévő praxisok vagyoni értékét, azt nyilván nem szabad csökkenteni, azt valamilyen módon érintetlenül kell hagyni.
Igen, sajnos ez egy szintén megemlítést érő probléma, hogy a praxis jognak elvileg van egy vagyoni értéke.
Sok helyen azt mondják, hogy nem lehet eladni, mert nincs aki megvenni.
Így van, tehát sajnos mára eljutottunk odáig, hogy a praxisjognak a vagyoni értéke az kiüresedett, nem forgalomképesek a praxisok. Ennek az okairól hosszasan beszéltünk, nagyon sok a betöltetlen körzet, sokak inkább helyettesítés útján látják el a háziorvosi feladatokat. Ezen a rendszeren valamilyen módon szintén változtatni kell.
Júniusban lesz az első alapellátási konferencia. Itt van egy olyan programpont, hogy a valós teljesítményt értékelő finanszírozási technikák jövője az alapellátásban. Ez mit akar? Mint a részben érintettük volna, csak még nem értem pontosan, hogy az hogy lehet mérni.
Részben érintettük valóban, tehát tulajdonképpen de ez a szekció, ez az előadás azt hivatott majd vizsgálni júniusban Balaton-Almádiban, hogy milyen olyan egyéb finanszírozási technikák vannak, amik azokat a folyamatokat elősegíthetnék, amiről itt hosszasan beszéltünk, a praxisoknak a betöltésének a folyamatát, a mennyiségi és a minőségi munkának a valós értékelését. Ugye jelenleg egy úgynevezett indikátorrendszer lenne az, ami hivatott ezt támogatni, ugyanakkor szakmai körökben számos egyéb javaslat van, aminek a részleteivel most nem szeretném itt untatni a hallgatókat, hiszen ezek nagyon szakmaspecifikus kérdések, de tulajdonképpen ezeknek a górcső alá vétele fog megtörténni ezen a kongresszuson, és hát abban a szerencsés helyzetben leszünk, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a vezető szakemberei is részt vesznek a konferencián, tehát ott a szakmai javaslatokat egyből a finanszírozóval tudjuk megvitatni.
A tisztánlátás miatt kérdezem, egy háziorvosi praxisban miből mit kell finanszírozni? Arra gondolok, hogy látom, hogy amikor én bemegyek a háziorvoshoz, akkor ott ég a villany, van fűtés, van asszisztens, van csatornázás, nyilván. Tehát az olyan, mint egy lakás. Tehát akkor ezt is kell belőle finanszírozni, és még mit kell belőle?
Igen, ez egy nagyon heterogén kérdés, hiszen ugye a háziorvosi praxisoknak a finanszírozásának a 50%-a az úgynevezett bérkiegészítésből adódik, amiről beszéltünk, ami ugye a praxisban dolgozó orvos és szakdolgozónak az életkorától függő mértékű. És van az úgynevezett működtetési finanszírozás, ami a kártyapénzből és az egyéb finanszírozási elemekből tevődik össze.
A kártyapénz az az, hogy hány ember csekkolt be az adott házi orvoshoz.
Így van, ezen szeretnénk majd a jövőben javítani, ennek a mértékét szeretnénk megemelni a finanszírozás egészéhez képest.
Voltam már olyan helyen, ahol azt mondták, hogy hát családtagot még fogadnak, de egyébként tele vannak. Tehát ez nem eléggé ösztönző, ha jól értem.
Tökéletesen érti, és annak a feltételét kell megteremteni, hogy érdekelt legyen a háziorvos abban, hogy ezeket a pácienseket ellássa, és nyilván ne annak a terhére, hogy
kiszórja őket, hogy minden gyorsabban haladjunk.
Hanem a finanszírozási rendszert úgy kell alakítani, hogy ebben az esetben plusz szakdolgozó tudjon bejönni a rendszerbe, és egy ellátásszervezés útján segítse ezt a folyamatot. De hogy visszatérve az előző kérdéshez, tehát az praxis kórháznak az úgynevezett működtetési finanszírozásából kell ezeket a rezsi terheket kigazdálkodniuk, illetve a dolgozók bérének a egy részét is, ugyanis a bértámogatás az tulajdonképpen a béreknek az egy részét fedezi, tehát a működtetési finanszírozásból kell a teljes rezsiterhet fizetni, a különböző közüzemi számlákat, a szoftvereket, a különböző irodai költségeket. Ez tulajdonképpen egy széles körű, a kiadási oldalon jelentkező széles körű kiadás.
Amortizáció van?
Amortizáció is természetesen. És ami miatt nagyon heterogén ez a kérdés, az pedig az, hogy országos viszonylatban nagyon heterogén az, hogy egy-egy praxis esetében milyen mértékű az önkormányzati támogatás. Ugyanis vannak olyan önkormányzatok, akik egy minimális rezsi általányt kérnek a házi orvosoktól.
Ők az épület.
Övék az épület, lényegében nyilván ezzel próbálják ösztönözni a házi orvosaikat arra, hogy ott helyben maradjanak, illetve ott minél jobb minőségű ellátást nyújtsanak, illetve vannak olyan önkormányzatok, ahol ez a támogatás ez kevésbé jelenik meg, és mondjuk egy közüzemű számlának a teljes kifizetése terheli a praxisokat. Én úgy gondolom, hogy a jövőben ez is egy nagyon fontos és tisztázandó kérdés lesz, hogy ezeket a fizetendő rezsiket homogenizáljuk, hiszen ahhoz, hogy bármilyen finanszírozás fejlesztési folyamaton végig lehessen menni, annak az az alapja, hogy például ez a kérdés ez megfelelően legyen tisztázva.
Van-e a háziorvosi praxis profitjában, már amennyiben létezik ilyen keret arra, hogy a versenypiacon vegyen dolgozót? Arra gondolok, hogy egy magánszolgáltató tulajdonosa bekeveredik egy háziorvosi praxisba, meglátott egy vérprofi asszisztenst, másnap csörögni fog a telefonja, hogy nálunk is van egy állás kétszeres bérszorzóval.
Hát sajnos ez egy idealisztikus kép, ettől nagyon messze vagyunk, de szeretnénk ide eljutni. Tehát az lenne a cél, hogy az egész finanszírozási struktúra úgy tudjon átalakulni, hogy erre egy házi orvosnak legyen lehetősége, és ösztönözve legyen arra, hogy egy az ön szavaival élve vérprofi szakdolgozót felvegyen, hiszen hogyha ezt teszi, akkor majdan az az ő érdeke is lesz, hiszen ezáltal tudja jó minőségben biztosítani a betegeinek az ellátását.
Háziorvosi praxis közösségeknek milyen viszonyuk van a magánellátással? Az én ismeretségi körülben senkit nem tudok, aki például állami fogászati ellátásba venne részt. Azt a rendszerváltás óta magánellátásban csináljuk. Hát főleg azért, mert gyors és pontos, és akkor megyek, amikor megbeszéltük.
A főszabály szerint háziorvosi ellátás keretén belül magánellátást nyújtani nem lehet. Vannak bizonyos tevékenységek, amit egy jogszabály szabályoz, ez a térítési díj ellenébe igénybe vehető, NEAK által nem finanszírozott szolgáltatásoknak a köre. Ez tulajdonképpen egyfajta magánorvosi tevékenység, ha fogalmazhatok így. Ilyen például a gépjárművezetői alkalmasságok elbírálásának a díja. Ugye a fogászati alapellátás az egy picit más ettől a területtől, hiszen a fogászati alapellátók kollégák, a közfinanszírozott fogászati alapellátó kollégák, ők tudnak magánorvosi tevékenységet is végezni. Azért én ezt így kategorikusan nem jelenteném ki, hogy kizárólag magánellátás keretében veszik igénybe a honfitársaink a fogászati ellátást, hiszen van egy teljes országot lefedő közfinanszírozott fogászati alapellátás is, ami szintén küzd a maga nehézségeivel, szintén vannak az ő köreikben is betöltetlen praxisok, de azért ez a struktúra működik jelenleg Magyarországon. Tehát van közfinanszírozott fogászati alapellátás, ami egyébként sok fogászati beavatkozás elvégzésére kompetens. De valóban bizonyos komplikáltabb beavatkozások esetében nagyon nagy arányban a fogászati magánellátás felé fordul a lakosság. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon talán ennek a problémának a kérdéskörét is meg kell vizsgálni. Szerencsére az alapellátó fogorvos kollégákkal rendkívül jó a szakmai kapcsolat, sokat egyeztetünk erről a kérdésről, ugye ők is praxis közösségekbe szerveződnek, tehát én látok abban potenciált, hogy praxis közösségi szerveződés keretén belül a közeljövőben ezt a kérdést hatékonyan lehet kezelni.
Általában a házi orvosi ellátásról beszéltünk az elmúlt majdnem egy órában, ennek van egy érzékenyebb területe, a házi gyermekorvosi ellátás. Amikor az ember a saját gyerekét viszi, ott mindent sokkal gyorsabban akar, mert hogy az még kicsi. A házi gyermekorvosi ellátás szervezésére ugyanazok az elvek kellenek, hogy vonatkozzanak, mint az általános házi orvosi ellátásra?
A házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatban azt tudom megjegyezni, hogy talán még nehezebb helyzetben vannak, mint mi, hiszen a előregedő korfa betöltetlen praxisoknak a száma még inkább sújtja a házi gyermekorvosi ellátást, ezért rendszer szinten kell ezzel a problémával foglalkozni, azaz a házi orvosi ellátással együtt kell vizsgálni a házi gyermekorvosi ellátásnak a jövőjét. Itt meg szeretném erősíteni azt, hogy a házi gyermekorvosi ellátásra egy féltve őrzött kincsként tekintünk. Mindent megteszünk azért, hogy a házi gyermekorvosi ellátás hosszú távon fent tudjon maradni, hiszen nekünk felnőtt és vegyes praxisokban dolgozó orvosoknak sem érdeke az, hogy a gyermek ellátás az ránk szakadjon. Ezért nyilván mindenféle szakmai koncepció kidolgozásában közösen vettünk részt, vizsgáljuk annak a kérdését, hogy esetleg praxis közösségi szinten a jövőben hol lehet a házi gyermekorvos kollégáknak a szerepe, akik egyfajta konziliárusi hátteret biztosíthatnának azoknak a vegyes praxisban dolgozó kollégáknak, akiknek gyermekeket is el kell látniuk. Minden esetre azért főszabály szerint a magam részéről, amik szakmailag ezekhez a kérdésekhez hozzá tudok tenni, az a célom, hogy a házi gyermekorvosi ellátást minél magasabb szinten meg tudjuk őrizni, hiszen ez alapvető fontosságú a lakossági egészségi állapotának alakulása szempontjából. És itt ki szeretném még azt is emelni, hogy azért ez nem ennyire evidens Európában mindenhol. Vannak olyan országok, ahol a egészségügyi alapellátás eleve úgy szerveződik, hogy nincs házi gyermekorvosi ellátás, hanem tulajdonképpen minden gyermeknek az ellátására úgynevezett vegyes praxisokba kerül sor. Nem szeretnénk, hogy ez a helyzet előálljon Magyarországon is, úgyhogy mindent megteszünk a házi gyermekorvos kollégákkal szoros együttműködésben azért, hogy velük szoros együttműködésben tudjunk dolgozni, és segítsük egymás munkáját, és megtaláljuk azokat a ellátás szervezés szempontjából fontos kitörési pontokat, ahol meg tudjuk erősíteni a házi gyermekorvosi ellátást.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Békási Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető házi orvos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.